Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Olyan kutatásokra kell fókuszálni, állítja a 7. Quibit Live-on elhangzott előadásban 2024-ben Vellai Tibor fejlődés genetikus, az ELTE genetikai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. A DNS metilációnak és az autofágiának, a sejtek önpusztító folyamatának kutatója, amiknek a célja nem az egyedi öregkori betegségek kezelése, hanem az időskori életminőség javításával az egészséges élettartam növelése és az öregedés lassítása. Az öregedést és az öregkori betegségek kialakulását ugyanis egyaránt molekuláris károsodások okozzák, azaz az öregedés mechanizmusát kellene feltárni és blokkolni, amivel az összes öregkori betegség kialakulását egyszerre lehetne késleltetni. Üdvözlöm az Utópiában Vellai Tibort, jó napot kívánok!
Üdvözlöm Neumann úr, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Azt mondja ön, hogy az öregedést és az öregkori betegségek kialakulását molekuláris károsodások okozzák. Vagyis károsodás nélkül nincs öregedés?
Ez így van. Tehát, hogyha ezek a károsodások nem lennének, akkor kvázi nem öregedő sejtek, nem öregedő élőlények léteznének. És ami nagyon érdekes, hogy vannak ilyen élőlények. Tehát ezt a természet kitalálta. Van az édesvízi hidra, ez egy csalánozó, van a planária, ami egy furcsa féreg. Ezekről ma a biológia tudománya úgy ismeri ezeket a fajokat, mint nem öregedő fajok, és hát ezeknek a kutatása reményeink szerint elvisz majd oda minket, hogy megértsük azt, hogy hogy lehet olyan sejteket, vagy olyan genetikai beavatkozásokat csinálni, aminek következtében a sejtek nem öregednek, és így maga az élőlény sem fog öregedni.
Van olyan édesvízi hidra, amelyik 10 millió évvel ezelőtt született?
Ezt nem tudom. Tehát ugye ezek, az, hogy valami nem öregszik, az nem jelenti azt, hogy nem tud elpusztulni. Jön egy ragadozó, bekapja, valamiféle más jellegű trauma történik vele, akkor jó, ezek az élőlények csak el tudnak pusztulni. De az ismert, hogy kb. 30 évvel ezelőtt egy spanyol kutató ezeket a hidrákat egyesével betette egy külön kis keszedbe, olyan helyre, ahol egyedileg tudnak élni, és 30 év alatt semmiféle nyomát nem lehetett fel fedezni az öregedési folyamatnak ezekben az élőlényekben. Tehát ilyen messzire, hogy több millió, nem tudok visszagondolni, de néhány évtizedes múltan már abszolút biztos tudással rendelkezünk.
Tovább folytatva a Quibit Live-on elhangzottakat, Vellai a Nature Communications szaklapban frissen megjelent kutatásukra hivatkozva bemutatta a C. elegans fonalférgekkel kísérletezve, ők már meg is találták a sejtöregedés hátterében meghúzódó mechanizmust. Mi ez a mechanizmus?
Ugye a genomok, a DNS állományunk az két nagy részből épül föl, az egyik az a saját génjeink, a másik része pedig, amelyet ilyen vírusfertőzésekkel szerzünk be kívülről, egy fertőzés folyamán a DNS-ünkbe. És ezek a vírusfertőzésekbe bekerült DNS elemek, ezek beintegrálódnak a genomunkba, és generáció-generáció fennmaradnak, és adjuk tovább. A mai ismereteink szerint a humán genomnak közel a fele ilyen idegen szemét DNS, ilyen parazita DNS, ilyen vírusfertőzésből származó DNS, és ezek a legújabb megfigyelések azt mutatják, hogy ezeknek a parazita DNS-eknek a mutagén hatása, genom destabilizáló hatása az, ami öregíti a sejtjeinket, és hát öregíti az élőlényt is. Ugye ez egy nagyon nehéz problémát vet föl, mert a genetika mindig abból indult ki, hogy ha egy gént vizsgálok, akkor azt a gént én kiütöm mutációk segítségével, vagy valamilyen farmakológiai megoldással, de hát ebben az esetben nagyon nehéz ezt tetten érni, hiszen itt több millió, vagy több százmillió gént kéne egyszerre kiütni ahhoz, hogy ezt az öregedési folyamatot elimináljuk. És hát ön is említette ezt a kis fonálférget, ebben hál' Isten viszonylag kicsi a genom, ilyen parazita DNS állománya, kb. 10%. Kifejlesztettünk olyan módszereket, technológiákat, amiknek segítségével már ezeket tudjuk blokkolni, és igen, drámai, jelentős élettartam növekedést figyeltünk meg.
Mikor kezdődik az öregedés? Megszülettem nem tudom hány évvel ezelőtt, jó sok évvel ezelőtt, nagyjából 70-nel, és mikor kezdtem el öregedni?
Hát ez egy folyamatos ez egy folyamatos folyamat, hogy ilyen furcsán fogalmaznak. Már 20 éves kor, ember esetében már 20 éves korban ez elindul. Igazán láthatóvá, tetten érhetővé 40 kor környékén válik, és aztán ez folyamatosan zajlik. A igazi probléma és a negatív üzenetem sajnos ez, hogy ez nem egy lineáris folyamat, hanem egy exponenciális folyamat. Tehát sokkal intenzívebben öregszünk mondjuk 50 és 60 között, mint 40 és 50 között. Tehát ez egy erősödő, önmagát gerjesztő, egyre inkább a testet leamortizáló, tönkretevő biológiai folyamat.
Ha már 90 évesek vagyunk, bocsánat, hogy a szavába vágok, igen. Tehát már extrém kort megéltünk, tehát 90 fölött vagyunk.
Így van.
Akkor gyorsul az öregedés, vagy akkor már lassul?
Nem, ez folyamatosan gyorsul, pont azért, mert ezek a úgynevezett ugrálógének, így hívják ezeket a parazita retrovírus eredetű DNS szekvenciákat, ezek ilyen önmásoló módon működnek. Tehát a genomban található szekvencia lemásolja önmagát, és akkor egyből lesz kettő. Ez a két szekvencia is lemásolja magát, kettőből lesz négy, négyből nyolc, 16, 32. Tehát ez egy egyre erősödő, egyre, hogy mondjam, ilyen feltörgő rendszert hoz létre, és ez 90 évesen is működik, tehát az a rossz hírem van, hogy 90 és 100 között még intenzív ebben fog valaki öregedni, mint 80 és 90 között.
Mit neveznek élettartam határvonalnak?
Ebben egy picit elveszek, ezt nem tudom pontosan ezt a fogalmat.
Megmondom, hogy mivel kapcsolatban szerepelt ez valamelyik előadásában. A mitokondriális epigenetikai órával kapcsolatban szerepelt ez az ugyanez élettartam határvonal.
Hát, jaj, tudom, igen, elnézést. Tehát arról van szó, hogy mi az a várható élettartam, ami egy adott faj esetében, mondjuk az emberi faj esetében megvalósulhat. Ez a várható élettartam, és hogyha ezek a genetikai beavatkozások, például a mitokondriális DNS-nek a metilációs állapotának megváltozása kedvezően hat, akkor ez a várható élettartam, ez a biológiai élettartam határvonal, ez kitolódik, és hát tovább fogunk élni.
Vellai Tibor szerint az mtDNS-ben található epigenetikai óra jobban hozzáfér. Igen, mitokondriális DNS, ezt nekem tudnom kellett volna, de elfelejtettem hirtelen. Tehát óra jobban hozzáférhető és költséghatékonyabb módja lehet a biológiai kor mérésének a meglévő módszerekhez képest. Ha ezt kombináljuk a transzpozonokról szerzett korábbi ismereteinkkel, átfogóbb képet kapunk az öregedési folyamatról. Milyen átfogó képet kaptak az öregedési folyamatokról?
Hát a legnagyobb felismerés az az, hogy ez nem egy véletlen random esemény. Ugye azt mindenki látja, hogy az emberi faj jellemzően 70-80 évig élünk, nem 500, nem 1000, nem 20, hanem azért egy jól meghatározott élettartam, fajra jellemző élettartammal rendelkezünk. Ez is, meg a megismert mechanizmus felveti azt, hogy ez egy genetikailag szabályozott folyamat. Tehát nem véletlen történik így. Egy epigenetikai folyamat, ami azt jelenti, hogy a DNS-nek a metilációs állapot, hogy mennyire metilált a DNS, szabályozza ezeknek a mobilis genetikai elemeknek, ezeknek a parazita DNS elemeknek a mozgását. Ugye ezt nem mondtuk a hallgatóknak, ez azért nagyon jelentős, mert amikor egy ilyen DNS elem mozog, egyik kromoszomális helyről átkerül egy másik kromoszomális helyre, az új helyen egy mutációt hoz létre, egy inszerciós mutációt, ha ott egy normálisan működő gén volt, akkor ugye abba beleugrik a kellős közepébe, és elrontja annak a működését. Tehát ez a ugrabugrálás, hogy mozgok a kromoszomák mentén, ez egy mutagén hatás, és ezzel jelentősen tudja csökkenteni a DNS állományunknak a funkcionalitását. Ez a nagy felismerés, hogy ez egy szabályozott folyamat, és hogyha ez tényleg így van, akkor a felismerés mögött egy óriási lehetőség is húzódik, hiszen ezt a szabályozást befolyásolhatjuk valamilyen módszerrel, kezdetben könnyű genetikai eszközökkel, gének kibekapcsolásával, de ezt majd később farmakológiai módon is, gyógyszerek segítségével, vagy hatóanyagok segítségével, és akkor ezt a szabályozást tudjuk késleltetni. Ez azt jelenti, hogy lassabb lesz majd az öregedési folyamat. Ha lassabban öregednek a sejtjeink, akkor később alakulnak ki az öregkori betegségeink, és ennek következtében jelentősen meg tud növekedni az egészséges élettartam. És hát mindenkinek ez a nagy vágya és célja.
Honnan tudja a sejt, illetve a gén, hogy ő már elég öreg ahhoz, hogy el kéne kezdenie öregedni?
Ez az epigenetikai óra mondja el, abszolút. Tehát amennyire metilált ezeknek a parazita DNA szekvenciáknak a
mit jelent az, hogy metilált?
Van egy kis kémiai csoport, egy metil csoport, egy CH3, egy szénatom és három hidrogén atom építi fel ezt a csoportot, és ez rá tud tevődni a DNS alkotó elemére. És azáltal, hogy rátevődik, jelentősen meg tudja változtatni az adott DNS szakasznak, az adott génnek a működését, vagy teljesen kikapcsolja, vagy akár hiperaktiválhatja. És ez azért jelentős, mert ilyenkor nem változik meg a DNS szekvencia, tehát az eredeti genetikai információ az megmaradt, de mégis ilyen metilációs változás következtében, minthogyha tönketettük volna a génünket, vagy minthogyha hiperaktiváltuk volna, sokkal erősebben működik, mint egyébként. Tehát ennek a metilációs, minor, nagyon pici, szinte jelentéktelennek tűnő kémiai átalakulásnak óriási hatása van a génjeink működése tekintetében. És hát ez az, ami zajlik a testben. Ez a metiláció, ha önmagától megy végbe, az mint egy biológiai óra, ketyegése, kattogása mutatja meg, hogy hol tart egy adott élőlény a biológiai élettartalmában, és ebből tudja a sejt, ebből tudja az élőlény, hogy én most 40 éves vagyok, 60 éves vagyok, 80 éves vagyok. Tehát ez az, ami egy jelző, egy kattogásként, egy óra ketyegéseként működik. És ezt az órát szeretnénk még egy kicsit blokkolni, kicsit visszaforgatni, és akkor azt gondolom, hogy ez nem utópia, hogy jelentősen lehessen növelni az egészséges élettartamot, vagy akár, és ez tényleg nehogy megijedjenek a hallgatók, akár ezt vissza is lehessen forgatni, egy picit vissza is lehessen fiatalodni.
Igen, a természet az, mint bebizonyosodott minden kutató számára, sokkal okosabb, mint az ember. Mert egyrészt van annyi ideje, amennyit akar, másrészt a terepe is sokkal nagyobb, mint egy embernek, vagy egy népcsoportnak, de valószínű, hogy oka van annak, hogy az emberek 80, 60, 80, 90 évig élnek. Ha ezt megváltoztatja az ember, akkor milyen baj lehet? Ezt számba vették?
Hát ez már nem a mi dolgunk, ez egy társadalmi döntés kérdése. Az, hogy tovább élünk, nagyon sok nem biológiával kapcsolatos kérdést fog majd felvetni, de azt gondolom, hogy ebben a kutatásnak a korai fázisában nem kell ezzel foglalkozni. Tehát amikor annak idén az atommaghasadást megismerték, akkor nem az első gondolata az volt, hogy most csináljunk ebből atombombát, vagy éppen egy atomreaktort, hanem maga a fizikai megismerés volt akkor a kulcs központi kérdés. Mi most itt vagyunk, szeretnénk megismerni az öregedési folyamat mechanikáját. Ha ezt meg tudjuk tenni, ez egy alapvető, egy centrális biológiai kérdés az orvostudomány számára is, nem csak a biológusok számára is, akkor azt gondolom, hogy tényleg jelentősen lehet változtatni a társadalmaknak a korfa összetételén, és én azt gondolom, hogy ettől nem kell megijedni, hiszen ugye már ma is zajlik az a trend, hogy nem 50 évesen megyünk nyugdíjba, hanem 65 évesen megyünk nyugdíjba. Semmi meglepő nem lesz abban, ha már 75-80 éves aktív, fizikailag jó állapotban lévő emberek alkotják majd a társadalom zömét. Később mennek nyugdíjba például, tovább tudnak aktívan dolgozni. Én ennek csak a pozitív hatását látom. Egy nagyon komoly dolgot fel tud vetni, ugye ez a túlnépesedés, de hogyha azt látjuk, hogy a fejlett társadalmakban, Amerikában, a fejlett ázsiai országban, Európában, szinte mindenhol csökken a lélekszám. Tehát tulajdonképpen a bevándorlás az, ami vissza korrigálja egy picit, akkor egy ilyen világban, hogyha ez az egész földön a jólét elterjed, és mindenhol ez a csökkenő tendencia valósul meg, akkor már nem kell félni attól, hogy nem 70, hanem esetleg 90-100-120 évig fogunk egészségben élni.
Két évvel ezelőtt a Harvard Egyetem kutatói bejelentették, hogy megtalálták az öregedés ellenszerét, akkor is beszélgettem önnel erről. 6 különböző általuk előállított koktél, azaz kémiai vegyület lehet a hosszú, de legalábbis jóval hosszabb élet titka. Mi történt azóta ezzel a koktéllal?
Hát ezek a nagy bejelentések mindig arra jók, hogy aztán idő megigazolja, hogy ez nem így van. Nem az ellenszerét találták meg, hanem olyan hatóanyagokat találtak, amik egy picit lassítják az öregedési folyamatot. Ugye ugye humán kísérletek még nem zajlanak, ezt modellállatokon vizsgálták, és ott azért az viszonylag könnyebb jó hatást elérni. Én ezt azon nagyon óvatosan kezelném. Ma is ismert egy számosan intervenció, amivel jelentősen tudjuk befolyásolni az élettartamunkat, lassítani az öregedési folyamatunkat, ilyen a mozgás, normális táplálkozás, szociális kapcsolatoknak a fenntartása, kiépítése, megfelelő alvás, tehát van olyan hatanyag nélküli megoldások is, ami jelentősen azért tudják lassítani ezt az öregedési folyamatot. Az a kérdés, hogy mitől is öregszünk pontosan, és ezt hogyan lehet lassítani, vagy akár teljes egészében megállítani, az még a kutatók asztalán lévő kérdés, és nem a publikum.
Azt írja a kutatás egyik résztvevője, de 2 évvel ezelőtt, hogy az életkor változásával sajnos nem nagyon lehet mit kezdeni, azonban a testünk öregedésének megállítása, vagy annak visszafordítása lehetséges. A kutatás társszerzője dr. David Sinclair, a Harvard Medical School molekuláris biológusa áttörésnek és megfizethető teljes test fiatalitásnak nevezte a most tett felfedezés, a most az több mint 2 évvel ezelőttről szól. Van egyébként további története is ennek a koktélnak? Tehát ez megjelent a piacon?
Hát még nem jelent meg, ugye ezek a humán kísérletek azért hosszú éveket, 5-10 évet vesznek igénybe, tehát itt azért toxikus, de sok mindent kell megvizsgálni, de már tesztelések azért folynak. Mondom, én azért egy kicsit szkeptikus vagyok, tehát mindig, amikor egy kutató valami nagy cikket ír a Nature-ben, Cell-ben, vagy valami más helyen, hajlamos arra, hogy kicsit túlerősített fényben tüntesse fel a saját eredményeit. Nem akarom lekicsinleni is, hát ez David Sinclair az egy öregedés kutatás egyik oszlopos tagja, de azért sok más eredményre szükség, lesz majd szükség az, hogy ez elvezessen oda, hogy tényleg a humán gyógyászatban már ne betegséget kezeljünk, hanem öregedést kezeljünk, és ennek következtében az összes öregkori betegségünk kialakulását szimultán egyszerre tudjuk késleltetni.
Az utolsó kérdésem jön, ami egyébként elég komolynak tűnik legalábbis számomra, majd kiderül. Az Aging folyóiratban jelent meg egy új tanulmány, illetve nem új, ez is egy több éves tanulmány. Egy Nobel-díjat nyert öregedésgátló génekkel kapcsolatos meglévő kutatásokra épített feltevésről. Arra a felfedezésre, hogy bizonyos gének az úgynevezett Yamanaka faktorok expresszióra képes a felnőtt sejteket fiatal sejtekké alakítani. Milyenek ezek a Yamanaka faktorok? Mik ezek egyáltalán?
Hát ezek azok a gének igazándiból és hozzátartozó géntermékek, amelyek az ősejteknek az ősejt állapotát fent tudja tartani. Az ősejtek olyan normális sejtek, amelyek megőrzik az oszlódási potenciáljukat. Ugye a legtöbb testi sejtünk az kialakul, és utána már nem tud tovább osztódni, úgy hívjuk, hogy terminálisan differenciálódik, máj sejté, izom sejté, neuronná, ideg sejté, és aztán előbb-utóbb ezek megöregednek és elpusztulnak. Az ősejtek azok, amelyek alkalmasak pótolni ezeket a kiesett
ugye sejteket. Ezek a pluripotenciális ősejtek.
Így van, és ez az, ami, hogyha van egy sérülés, például elhal egy sejt, akkor ennek a kialakítását, újra létrehozását lehetővé teszi. Ez benne van az is, hogy amit most elmondtam, hogy az ősejtek nem nagyon öregednek, és azt látjuk, hogy ezek a híres Yamanaka faktorok, amiért a Nobel-díjat is adtak arra a 4 génre, központi szerepet játszanak abban, hogy ez az ősejt állapot, ez az állandó korlátlan oszlódási állapot fent tudjon maradni. Amikor az ősejtek is előregednek idővel, és aztán már nem tudják pótolni a testnek a hiátusait, pontosan ezekkel a faktorokkal történik ott is valami, és hát ez volt az, amiért Sinclair és kollégái ezeket a faktorokat vizsgálták aging kontextusban is. Azért ez egy kicsit meredek dolog még én megítélésem szerint, hiszen azért állandóan osztuló sejteket generálni azért az, hogy könnyen elvezethet a rák problémájához, tehát ma még azért ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ez nem egy bejárt technológia.
Igen, de bele kell kérdeznem, azt mondtam, hogy utolsó kérdés volt az előző, de mégis ezt is még bedobom, hogy ön azt mondta, hogy a fiatalság kutatás kutatással, a ősejt kutatással, illetve azzal, hogy az öregedésnek a különböző jeleit próbálják megfejteni, illetve megállítani, azzal még a rákutatásban is komoly szerepet tudnak játszani. Ez hol van? Tehát önök, mint genetikai tanszék, milyen szerepet játszanak a rákutatásban?
Mi rákutatással is foglalkozunk ilyen módon, ugye egyrészt ez egy kétélű kard, tehát ha megismerjük az öregedési folyamatot, akkor szeretnénk gátolni annak érdekében, hogy a sejtjeink, a test az ne öregedjen.
Egy pillanat erejéig csak annyit, hogy nekem orvosok mondták, hogy jó, hát vannak gyerekek is, akik megkapják a rákot, de a rák az egy öregkori betegség.
Így van. A legnagyobb rizikófaktor a rák kialakulása tekintetében az életkor. Minél idősebbek vagyunk, annál jelentősebb az esélye arra, hogy rákot kapjunk, és megbetegedjünk, és aztán esetleg meg is halunk ebben. Tehát ez egy öregkori betegség, de ami a legjelentősebb a rákban, hogy a ráknak a kialakulását mindig rák ősejtek hozzák létre. Egy terminálisan differenciálódott testi sejtből mutáció következtében egy olyan rák ősejt lesz, ami a korlátlanul fog osztódni. Ezt a szakirodalom úgy hívja, hogy replikatív immortalitás. Tehát osztódik a végtelenségig, és ez a sejt osztódás az, ami aztán létrehozza a tumor növekedést. És hogyha ez így van, hogyha a rákősejt egy nem öregedő sejt, olyan, mint a planáriának a testi sejtje, vagy olyan, mint az édesvízi hidrának a testi sejtje, és szeretnénk hatékonyan gátolni a ráknövekedést, tehát egy jó potens rákterápiát szeretnénk kifejleszteni, akkor a legjobb megoldás annak tűnik, hogy az öregedési folyamatot bekapcsoljuk ezekben a rákősejtekben, ennek következtében ezek megöregednek és elpusztulnak, és így a rák is el fog tűnni. És ma pontosan ilyen intervenciókat keresünk, szeretnénk olyan hatanyagot létrehozni, amelyek egyébként nem öregedő rák ősejtekben öregedést iniciálnak, és ennek következtében majd elpusztítják a rák ősejteket.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Vellai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének vezetője. Szépen. Egyetemi tanár volt a vendégem, viszont hallásra.
Viszont hallásra, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a érdeklődést.
Utópia.
Az ismert szavak a kutyák agyában is előidézik a jelentés mentális reprezentációját. Ezt bizonyítja az ELTE etológiai tanszék kutatóinak a Current Biology folyóiratban megjelent tanulmánya, amelyben az emberekéhez hasonló mintázatot találtak a kutyák EEG jelében, amikor a gazdájuk tárgyakat nevezett meg és mutatott meg nekik. Üdvözlöm Boros Mariannát, etológust, az ELTE etológiai tanszék tudományos segédmunkatársát. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi a különbség a pavlovi reflexek működése és az úgynevezett mentális reprezentáció között?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes kérdés, ami nagyon régóta foglalkoztatja a tudományt az állatok esetében, hogy képesek az állatok egy külső dologról megérteni, kommunikálni és megérteni az azzal kapcsolatos kommunikációt. Amikor mi a beszédet használjuk és szavakat használjuk, akkor nem csak az alapján értjük meg egymást, hogy az adott tárgy például, vagy az adott dolog, amiről beszélgetünk, az jelen van, hanem képesek vagyunk olyan dolgokról is beszélni, amik a múltban történtek, amik a jövőben lesznek, vagy amik nincsenek éppen jelen. Pont azért, mert az emberek elméjében a szavak nem egy konkrét dologhoz kötődnek, hanem egy ilyen elmond absztrakt mentális reprezentációhoz. Tehát nem a kontextusból értjük meg, hogy miről van szó, hanem a fejünkben aktiválódik egy úgynevezett memória, vagy ez a mentális reprezentáció, és ehhez kötjük a szavak jelentését. És sokáig kérdés volt, hogy nem emberi fajok is képesek erre, és mi azt gondoljuk, hogy most sikerült bebizonyítanunk a kutyák esetében, hogy igen.
A kutyák nem csak egy tanult viselkedéssel reagálnak a szavakra, hanem valóban értik a jelentésüket, mondja ön, Boros Marianna, az ELTE etológiai tanszéken működő neuroetológiai kutatócsoport kutatója, a tanulmány egyik vezető szerzője. Ismét idézett következik, nem csak a kontextus alapján találják ki, hogy mire vonatkozhat egy-egy szó, hanem a szavak hallatán előhívnak egy emléknyomot, egy úgynevezett mentális reprezentációt.
a mentális reprezentáción keresztül történő jelentésfeldolgozást referenciális szóértésnek hívjuk, és sokan úgy gondolják, hogy ez egy kizárólag emberi képesség. Hogyan lehetett ezt kimutatni a kutyáknál, hogy ők is ugyanúgy gondolkodnak, mint mi?
Elnézést, meg tudná ismételni a kérdést, mert a végét nem hallottam.
Igen, az, hogy hogyan lehetett ezt kimutatni, amit önök állítanak ebben a tanulmányban?
Igen, tehát a jelen kutatásunkban mi egy non-invazív agykutatás volt, tehát a kutyáknak az agyi válaszait vizsgáltuk, és egy olyan úgynevezett EEG választ kerestünk, amit embereknél már kb. A 70-es évek óta tartó rengeteg kutatás kimutatta, hogy ez az úgynevezett a szemantikai feldolgozás, a jelentésfeldolgozásnak a mutatója. Jelen esetben mi azt csináltuk, hogy először tehát olyan kutyákat kerestünk, akik legalább akiknek a gazdái úgy gondolták, hogy ők legalább három tárgy szót ismernek, és hát ezek legtöbbször a kutyajátékainak a neve volt, és azt kértük, hogy jöjjenek be a tanszékre ezekkel a játékokkal, és mi felvettük a kutyák gazdáinak kutyák gazdáitól kértünk egy mondatot, tehát hogy mondják azt, hogy például Zara, nézd, labda, és ezekben a mondatokban ágyaztuk be azokat a szavakat, amikről úgy gondoltuk, ötták a gazdák, hogy ismerik a kutyáik, és majd lejátszottuk ezeket a mondatokat, és vagy azt a tárgyat mutatta fel a gazda, ami a mondatban elhangzott, vagy egy másikat. És az volt a feltételezésünk, hogyha a szó a tárgy nem volt jelen abban a pillanatban, amikor a gazda kimondta, vagy hát amikor lejátszottuk a gazdával felvett mondatot. Tehát azt gondoltuk, hogy ez a szó, ha aktiválja a mentális reprezentációt, akkor egyfajta elvárást fog ébreszteni a kutyában az afelé, hogy mit fog látni. És hogyha ezt nem látja, a humán vagy az emberi kísérletekben tudjuk, hogy az egy ilyen erősebb EEG jelet vált ki ilyenkor az emberből, ennek az elvárásnak a megsértése, és feltételeztük, hogyha egy hasonló jelet fogunk, vagy egy hasonló mintázatot fogunk látni a kutyában, akkor azzal tudjuk bizonyítani azt, hogy valóban itt most történt egy mentális reprezentáció aktiváció, és egyfajta elvárás afelé, hogy a kutya mit fog látni.
Azt írják a tanulmányban még ezzel kapcsolatban, hogy a beszélni még nem tudó csecsemők vagy állatok szótudását mérő tesztekben általában egy aktív választ várnak a teszt alanyoktól, magyarázza Magyari Lilla, a neuroetológiai kutatócsoport és a Stavangeri Egyetem munkatársa, a tanulmány másik vezető szerzője. Tovább idézett, a kutyáktól például azt kérjük, hogy hozzanak ide vagy menjenek oda egy tárgyhoz. Csak kevés kutya tudja a véletlen szintnél jobban teljesíteni ezeket a teszteket. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy nem lehetséges-e, hogy valójában értik a szavakat, csak a feladat okoz nekik nehézséget. Mi a konklúzió ezzel kapcsolatban? Mi az önök következtetése, ahogyan reagáltak a kutyák?
Tehát a következtetésünk az, hogy mivel egy ilyen az EEG-jel kimutatta ezt a meg nem egyezés során ezt az eltérő agyi választ. Ezért a mi konklúziónk az, hogy valóban a kutyáknak lehet egy passzív értésük a szavak jelentésével kapcsolatban, még akkor is, hogyha egy ilyen viselkedéses feladatban, például amikor azt kérjük, hogy hozza ide, vagy mutasson, bökjön rá a tájra, akkor esetleg ez egy véletlen szintű feladatmegoldást mutatnak. Tehát azt is láttuk kollégáim korábbi kutatásai során, hogy akár az aktív tanítása is ezeknek a tárgyszavaknak a kutyák esetében továbbra is véletlen szintű feladatmegoldást mutat ilyen tesztekben, viszont a mi kísérleteink, vagy a mi kísérletünk azt sugallja, hogy ennek ellenére, hogy nem mennek oda, vagy nem tudnak rábökni, lehet egyfajta reprezentációjuk arról a tájról a szóval kapcsolatban.
Tehát az EEG jelek alapján úgy értékelték, hogy a kutyák azok tudják, hogy mi az, amiről beszélünk. Tehát ha azt mondja a gazdája, mármint a gazdája hangján hallja azt, hogy hozd ide a labdát, akkor hiába nincs ott a labda, a kutyának a agyában megjelenik a labda fogalma.
Igen, mi ezt feltételezzük, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezt mutatják a mi eredményeik, igen.
Új tanulmányokban a kutatók azért döntöttek úgy, hogy a kutyák passzív tudását fogják vizsgálni non-invazív EEG segítségével, mert korábbi tapasztalatuk szerint az agyi válaszmérése érzékenyebb módszer lehet a nyelvértés vizsgálatára kutyáknál. Mit jelent az a non-invazív EEG?
Tehát a non-invazív az azt jelenti, hogy a kutyának semmiféle fájdalmat nem okozunk, hogy a kutyának, hogy ezeket ugye az EEG mérés, elektroencefalográfiás mérés elektródák felhelyezésével zajlik. Embereknél ez egy nagyon gyakori, nem csak tudományos szempontból, de a klinikumban is használt módszer arra, hogy megtudjuk, hogy mi zajlik, vagy mérjük, hogy mi zajlik az emberek agyába. Viszont állatok esetében leggyakrabban ez azt jelenti, hogy az elektródákat nem az állatnak a fejbőrére helyezik, hanem leggyakrabban akár egy tűt beleszúrnak csak a bőr alá, de ennél még gyakrabban sajnos akár ezek beépített elektródák, amik egészen az agyig elérnek. Na most a mi esetünkben az elterológia tanszéken családi kutyákat mérünk, tehát nagyon fontos, hogy a kutya semmiféle fájdalmat ne tapasztaljon, sőt, hogy az egész mérés, vagy az egész teszt egy pozitív élmény legyen számára, és vagy ezzel a céllal fejlesztették ki kollégáim ezt a non-invazív módszert, amelynek során az emberhez hasonlóan csak a fejbőrre helyezzük az elektródákat, és így próbálunk elvezetni jelet az agyból.
Milyen kutyák voltak a legalkalmasabbak a kísérlet során? Volt-e különbség a kutyák fajtája szerint a reakciókra, de erre a tanulmány választ is ad, megint idézetet mondok, nem számít mekkora a kutya szókincse, a kutya elméje képes arra, hogy egy szót hallva előhívja a hozzá tartozó mentális reprezentációt, erről ezt válaszolt az előbb is, hogy a kutyáknál megjelenik a labda, holott nincs ott a labda. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a képesség nem csak néhány kivételesen sok tárgyszót ismerő egyedre jellemző, hanem általánosan jelen van a kutyákban, teszi hozzá Andics Attila, a kutatócsoport vezetője. Ebből következően hány kutyát, illetve hány féle kutyát vontak be a kutatásukba?
Igen, tehát mint korábban elmondtam, ugye viselkedésesen gyakran nagyon nehéz kimutatni ezeket a tudásokat a kutyák esetében, ezért eleve nagyon nehéz olyan kutyákat találni, akikről biztosan tudjuk, hogy tényleg ismernek annyi tárcót, amennyit a gazdáik állítanak.
Mennyi tárcót kell is?
Mondtam, a felhívásunkban azt kértük, hogy legalább 3 tárcót ismerjenek a kutyák, és hát nem volt könnyű megfelelő mennyiségű kutyát találni, de szerencsére végül 27 kutyát sikerült bevonni a kutatásba. Na most az EEG-ről azt is tudni kell, hogy ez egy mozgásra nagyon érzékeny módszer, de nem csak ilyen nagyobb mozgásokra, tehát hogy a kutya feláll, leül, liheg, de akár a szemmozgás meg a pislogás is gondot okozhat. Tehát minden olyan felmutatás és próba, amiben ez történik, ezt ki kell zárni. Ezért nagyon gyakran akár teljes tesztalanyokat is ki szoktak zárni a kutatásból. Ez nem csak a kutyák esetében van így, hanem csecsemők, de akár felnőttek esetében is lehet így. Ezért a 27 kutyából mi 18 kutyának tudtuk az adatait elemezni. És mint mondtam, nem volt olyan könnyű összegyűjteni a megfelelő mennyiségű kutyát, ezért mi nem szelektáltunk se fajra, se korra, se nemre, hanem egyszerűen csak, hogyha egy kutya teljesítette a gazdája szerint ezt a feltételt, akkor mi meghívtuk őket a kutatásba. Úgyhogy volt ebből a 18 végső kutyából volt azt hiszem legalább 6 keverék, 5 vagy 6 border collie, és amúgy pedig különböző fajták voltak, tehát törpeúszkár, magyar vizsla, Nem fog most eszembe jutni az összes fajta, de nagyon törtepincser, szóval nagyon-nagyon széles skálán mozgott, hogy milyen kutyák vettek részt a kutatásra, és nem találtunk se a fajtával való összefüggést, se a korral való összefüggést, se azzal, hogy ezek a kutyák hány szót ismernek. Tehát ezért gondoljuk, hogy ha már egy kutya képes megtanulni egy tárgyszót, és mint látjuk, képesek a kutyák azért megtanulni tárgyszavakat, akkor ezt referenciális módon képesek érteni, és ez egy a kutyákra általában jellemző ez a képesség.
Mondta azt, hogy legalább három szót kellett ismerniük a kutyáknak, hogy ebben a tesztben részt tudjanak venni, mert hogy ha nem lett volna, akkor nem tudnának agyi reakciót produkálni a különböző szavakra, de a három, és mi volt a maximum, amit valamelyik kutya tudott?
Tehát a felhívásunkban minimum három volt, de végül ez a 18 kutya közül, akinek az adatait sikerült elemezni, a minimum ez igazából 5 volt, és a legtöbb, amit egy kutya ismert, az több mint 230 szó.
És ez milyen kutya volt, amelyik ismert 230
szó? Egy border collie.
Azok nagyon okos kutyák, a border collie-k?
Hát mit jelent az, hogy okos? Tehát azt látjuk,
emberi szempontok szerint.
Azt látjuk, hogy a border collie számára nagyon fontos az emberrel, és nagyon hatékonyan kommunikálnak az emberrel, nagyon fontos az emberrel való kommunikáció, és valóban a kollégáim kutatása azt mutatja, hogy az ilyen tárgyszavas vagy a szótanulásos kísérletekben ezek a kutyák felülreprezentáltak. De egyelőre nem ismerünk olyan bizonyítékot, ilyen genetikai bizonyítékot, hogy a border collie-nak lenne egy ilyen predispozíciója arra, hogy ők társszavakat tanuljanak.
Elnézést, hogy ilyet kérdezek, de adekvát a kérdés, hogy ön otthon van most, vagy bent az intézetben, vagy az egyetemen?
Otthon vagyok most.
És hány kutyája van?
2.
Mert hogy az elején az interjúnak ők is beleszóltak az interjúba.
Igen, sajnálom.
Ők milyen fajtájúak?
Ők keverékek mind a ketten.
És mennyire okosak ön szerint?
Hát egyik ők se ismert tárgyszavakat, hogyha erre vonatkozik a kérdés. Instrukciós, tehát azt is azt hiszem érdemes itt megemlíteni, hogy mert lehet, hogy sok gazda felháborodik, hogyha most így hallja a beszélgetést, hogy instrukciós szavakat, tehát ha azt mondjuk, hogy ül, gyere, azt nagyon könnyű tanítani a kutyáknak. És erre vannak is tudományos kutatások, hogy ezeket valóban könnyebben megtanulják a kutyák, mint a tárgyszavakat, amikben valószínűleg az a nehézség, hogy a tárgyszónál meg kell érteni a kutyának, hogy az egy ilyen külső valamire vonatkozik. Tehát amikor azt mondom, hogy ülj le, akkor a kutyának magának kell leülnie, viszont a tárgyszavak esetén egy külső dologra kell irányítani a figyelmét, és ez nehézség lehet a kutyák számára. Úgyhogy az én kutyáim ebben nem valami kimagaslóak.
A kutyák többet értenek, mint amennyit mutatnak, mondja Magyari. Habár gyakran úgy tűnhet, hogy nem tudják, miről beszélünk, valójában érthetik egyes szavak jelentését. A kutyák képesek lehetnek bonyolultabb összefüggéseket is megérteni a mondatainkból? Például tudják-e, hogy mit jelent a szeretet szó? Vagy megérthetik-e, hogy mit jelent a halál kifejezés? Illetve mit szólnak egy ilyen fogalomhoz, hogy jóság vagy rosszaság?
Hát erről a mi kutatásunk abszolút nem tud erre válaszolni, sőt, még azt szeretném még elmondani a mi kutatásunkról, hogy ugye ebben itt a kutyák a saját játékaikkal, a kutyákat a saját játékaikkal teszteltük, tehát amikor azt mondta valaki, hogy labda, vagy a gazda, hogy labda, akkor a kutya saját labdáját mutatta fel. És ugye nagyon fontos az emberek esetében, hogy amikor mi azt halljuk, hogy labda, akkor ugye általánosan egy labda fogalom aktiválódik a mi agyunkban, nem pedig legtöbb esetben nem egy konkrét labda. Tehát már az ilyen nagyon konkrét tárgyaknál esetében is a mi fogalmaink valószínűleg sokkal elvontabbak, mint a kutyák esetében. Na most ilyen teljesen elvont fogalmak esetén, mint halál, vagy nem tudom még ott mit szeretett, hát nem tudom, hogy milyen módunk lenne vizsgálni ezt egyáltalán a kutyák esetében, úgyhogy erre hadd adjak kitérő választ.
Akkor az utolsó kérdést tenném föl, a cikk végén teszik föl önök is ezt a következő kérdéseket. Nem tudni, hogy a kutyák referenciális szóértési képessége fajspecifikus jelensége, vagy más emlősöknél is jelen lehet, illetve hogyan alakult ki ez a képesség, és összefüggje a kutyák domestikációjával. Annak a megválaszolása is várat magára, hogyha a kutyák az emberekhez hasonlóan értik a tárgyszavakat, miért okoz nekik nehézséget elsajátítani azokat? Vannak-e tippjeik ezekre a kérdésekre vonatkozólag?
Hát igen, ugye a kutya esetében azt tudjuk, hogy a domestikációja során az alapján szelektálták őket, hogy milyen jól tudnak együttműködni az emberrel, és ugye az együttműködésnek egy fontos része az is, hogy milyen jól értik az emberi kommunikációt. Tehát ez alapján azt gondolhatnánk, hogy van bennük egyfajta a domestikáció során kialakult készség, hogy jobban értsék akár az emberi beszédet is. Ennek megválaszolására azonban hát más fajokat is kellene vizsgálnunk, amiben ugye az a nehézség, hogy kevés olyan fajt tartunk otthoni körülmények között, akik úgy, mint a kutyák, ennyire ki lennének téve, nem csak hogy a beszédnek, de mondjuk tényleg lennének játékaik, azoknak a szavait, neveit esetleg megtanulnák. Úgyhogy nyilván ez egy nehezített pálya, de talán nem lehetetlen. A másik kérdés, hogy miért nem ismerik annyira, vagy miért okoz nekik nehézséget a szavak tanulása, arra azt gondolom, hogy talán lehet egy válasz az, hogy nagyon sok kutyát annyira nem is érdekelnek a tárgyak maguk. Tehát nagyon sokáig, ugye, amíg nem éltek úgy, mint ma élnek a kutyák, hogy a lakásban tartjuk őket, van egy csomó játékuk, a tárgyak iránt mutatott érdeklődésük az nem volt fontos része az ő funkciójuknak. Tehát lehet, hogy a jövőben ez is meg fog változni, így, hogy most már teljesen más, tehát nem nyájak után rohangálnak a legtöbb kutya, hanem úgy él, mint egy családtag. Akár az is lehet, hogy ez a képesség a jövőben meg fog változni, vagy szélesebb körben fogjuk ennek a megnyilvánulásait tapasztalni.
Még egy plusz kérdés az eszembe jutott, aminek egyébként nincs sok köze ehhez a kutatáshoz, de adja magát, hogy a kutyák a saját nyelvükön, amit nem tudom, hogy mikor vagyunk képesek emberek megfejteni, nem lehetséges, hogy olyan információkat is közölnek egymással, amelyben tárgyszavak vannak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez is egy, ezt akár szerintem még lehetne is kutatni. Főleg azt gondolom, hogy kutyák esetében így, hogy nekünk először sikerült kimutatnunk egy ilyen agyi mintázatot, ami az elvárás megsértését mutatja. Ez rengeteg ajtót kinyit nem csak az emberi kommunikáció vizsgálatára a kutyáknál, hanem akár az egymás közötti kommunikáció, akár mással kapcsolatban hogyan értik a körülöttük lévő világot, tehát nem csak a nyelvvel kapcsolatos elvárásaikat tudjuk most már vizsgálni, hanem más milyen elvárásaikat is. Úgyhogy akár erre is sor kerülhet a jövőben, de azt még, tehát hogy azért a tudomány rengeteg olyan esetről beszámol, amikor akár vadon élő fajok is úgy viselkednek, mintha kommunikálnának külső eseményekről. Na most sajnos nem tudjuk, hogy ezek nem kontrollált, most már egyre gyakrabban akár kontrollált kísérletek is, de továbbra se tudjuk, hogy mi zajlik ezen vadon élő fajok elméjében, úgyhogy erre nehéz választ adni, de hát további adatokra és további kísérletekre van szükség.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boros Marianna etológus, az ELTE etológiai tanszék tudományos segédmunkatársa volt az Utópiában. Kezi csókolom, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.